Amikor sétáltunk ide a Mélius rádió stúdiójába, azt mondtad nekem, hogy nálad ez a mai nap már régóta előjegyzésként szerepel a naptáradban, az egy külön program.
Hát valójában, amikor én egyszer meghallottam ezt a hírt, hogy május végén lesz egy ilyen esemény, én bementem a munkahelyemre, nagyon Miskolcon van, és én abban a pillanatban beírtam a naptáromba azt, hogy május 22-e, Debrecen és Szabadság. És kérdezték tőlem, hogy mi lesz, honnan tudom én ezt annyira előre. Hát elmeséltem nekik, hogy én református vagyok, és nekem ez egy rettenetesen fontos esemény. Ezért előre kijelöltem magamnak ezt a dátumot, hogy szabad legyek, és itt lehessek. Különösen azok után, hogy hallottam a felvezetését, és hallottam ezt a felhívást, hogy mindenki hozzon egy marék földet, amit tulajdonképpen meg is hatott engem, mert távoli gyökerek. Én tartozom egy kicsikét a felvidékhez is, meg tartozom egy kicsikét Erdély országhoz is. Így aztán nagyon boldogan hoztam én most Felső Zsoltáról ide egy marék földet, hogy hozzátehessek valamit ehhez a rendezvényhez.
Megelőzted a kérdésemet, mert éppen azt akartam kérdezni, hogy milyen érzés volt neked Bihar keresztesinek. Félig meddig debrecenének is középiskolási védét itt töltötted, Felső Zsoltáróhoz megy marék földet, nem pedig mondjuk Bihar keresztesről.
Hát igen, a szülőföld az mindig egy érdekes dolog. Én mindig azt szoktam mondani, amikor megyünk haza novemberben a temetőbe, vagy hazamegyünk, és nekem talán azt hiszem, Bihar keresztes mindig a haza marad, de ugyanakkor, amikor megyünk Mezőtelegdre, akkor is azt szoktam mondani, hogy megyünk haza, amikor a nagymamának a sírjához megyünk, vagy keresztszüleimhez, nagyapámhoz. Tulajdonképpen a rokonság nagy része az oda át van eltemetve. Ezért én úgy érzem, hogy elég sok helyen otthon vagyok a Kárpát-medencébe. Úgy is tekintek az egész Magyarországra tulajdonképpen, hogy otthon vagyok.
Református ember vagy, komolyan veszed hitedet, vallásodat. Ezek szerint most hazajöttél ide ebbe a közösségbe is, ami most itt az Egyesülés itt ünnepli.
Igen, hát valójában református ember vagyok, és alapvetően nagyon nagy élmény volt számomra az, amikor a gyerekkori erőszakos templomba járások után tulajdonképpen nem nagyon szerettünk mi gyerekkorunkban olyan értelme templomba menni, amikor mehettünk le a Köröspartra játszani, és választanunk kellett. De a nagyszülők tulajdonképpen, vagy a szülők az elvárták, illetve kötelezővé tették számunkra, hogy elmenjünk a vasárnapi istentiszteletre. Mai eszemmel, mai visszatekintésben ezt úgy láttam, hogy bizony az nagyon jó volt, mert nagyon sok fiatal volt, és ott már leselkedtünk át a másik oldalra, ahol a lányok ültek. Tulajdonképpen a találkozásnak, meg a közösségi létnek a vasárnapi templomra járás tulajdonképpen egy nagyon alkalmas formája volt. Aztán az, hogy reformátusként mikor lettem igazából református, azt hiszem akkor, amikor én Felső-Zsoltárra költöztem és megszülettek a gyerekeim. És az volt az első gondolat, és ebben a nejem nagy szerepet játszott, hogy hát a keresztelés. És ez nekünk a keresztelés az ilyen értelemben ünnep volt, és tulajdonképpen én attól a perctől tekintem magamat igazából, miután megkereszteltük a gyerekeinket, hogy én egy valójában istenféli keresztény református embernek tartom magamat, és remélem, hogy a családom is.
És a közösséged is, mert hisz presbiteri minőségedben is jussz itt, a Felső Zsoltáriai Református Gyülekezet presbitere is vagy. Mikor lettél presbiterre, és milyen feladatod van a presbitériumban?
Hát ez is egy érdekes dolog, hogy az ember hogy lesz presbiter. Tulajdonképpen az építkezés az mindig egy fontos dolog egy közösségnek az életébe, és amikor meg lehet valamilyen alkalomból szólítani. Most ez a jelen pillanat is egy megszólítás volt, ezért vagyok itt. Annak idején, amikor én presbiter lettem, illetve a megelőző felvezető munka az volt, hogy elkezdett a gyülekezet épülni, a templomot bővíteni kellett, és ehhez a bővítéshez megkereste a Tar Sándor tisztelendő úr, megkereste a reformátusokat, a közösségnek a reformátusait, és kért bennünket, hogy részt vegyünk ebbe a munkába. És akkor éreztem meg a régi időkön túl, tehát az úttörős, a kiszes, az egyéb dolgokon túl, hogy lehet másképpen is, illetve lehet hasonló nagy élményekkel, sőt talán mérhatóbb élményekkel is közösséget építeni. Ahogy épült a templom lépésről lépésre, éreztem, hogy egyre összébb tart a csapat, és egyre inkább odafigyelünk egymásra. És tulajdonképpen ez volt a hívó szó, és ettől kezdve én maradtam a gyülekezetnél, és úgy érzem az egész családom a gyülekezet mellett van hétköznapokon és mindennapokon.
Szeretném, hogyha beszélni pár szót a gyülekezetetekről. Felső Zsolc egy kicsit távol esik Debrecentől, bár reformátusok vagytok, de igazán keveset tudunk, vagy rádióhallgatóink is keveset tudnak a Felső Zsolcai, a borsodi gyülekezetekről. Mekkora ez a gyülekezet? Hogy telnek hétköznapjai, hogy telnek ünnepei? Van-e valami különleges jellegzetesség ennek a gyülekezetnek? Mire vagytok büszkék? Milyen a múltatok?
Nincs nagy múltja a Felső Zsolcai gyülekezetnek, hiszen a Felső Zsolcai gyülekezetnek tulajdonképpen a története nem lehet több, mint most nehéz lenne megmondani pontosan, egy olyan 50-60 évbe tagsálom én ezt a időpontot, de a tovább lépés az tulajdonképpen olyan 10 éve történt meg. Alapvetően Felső Zsolca egy katolikus, inkább görög katolikus település volt. Ebben a közösségben úgy született egy református közösség is, hogy Miskolcnak a vonzás ereje miatt a Sárospatakról, az Emplémből, a Bodrog közből nagyon sok református család települt be Felső Zsolcára, és ezek a Bodrog közi és Sárospatak közeli emberek, ezek hordozták tovább ezt a hitet, és ápolják ezt a hitet magukban és a családjukban. Tulajdonképpen maga a Felső Zsolca kisváros, a rendszerváltás után kapott kisvárosi rangot, még Göncz Árpád elnöksége idején, és a lélekszám olyan 7000 főre tehető, 6-7000 közöttre tehető, ebből tulajdonképpen ilyen 500 család az, amelyik reformátusnak vallja magát. A gyülekezetünkben a rendszeresen templomba járók száma sajnos az, mint úgy gondolom, országosan is csökkenő, de olyan 50-60 fő tulajdonképpen az már egy jó Isten tisztelet, amikor 50-60 lelket számolunk a templomban, az ünnepeken, de azért biztató, hogy a régi templomot kinőttük, és a régi templom után építettünk, hozzábővítettünk, karzatot készítettünk, és folyamatos épülésben van. Vannak események, amikor megtelik így a templomunk, állnak emberek így a szokásos ünnepeken, tehát karácsonykor, húsvétkor, ez rendszeresen előfordul. A presbitérium az 12 tagból áll. Én nagyon szégyen, de majdnem én vagyok a legfiatalabb a presbitériumban, az 54 évemmel, de bízunk benne, hogy csak jönnek hozzánk fiatalabbak is. Több fiatalt adtunk már, akik itt tanultak a debreceni vagy a sárospataki lelkészképzésen. Arra, hogy mire igazából büszke az ember a saját gyülekezetével kapcsolatban, hát igazából az, hogy tovább tudtunk lépni, az, hogy föl tudtuk építeni, és vannak terveink, és szinte nincs olyan év, hogy ne történne valami olyan, amire úgy igazából büszkénk lennénk. Tavaly előtt parkolót készítettünk a templom elé, és aztán igazán kulturált körülmények között lehet bejutni, leparkettáztuk, új bútorokat kaptunk, új orgonát vásároltunk, most cseréljük ki az ablakokat, igaz, hogy szerényen, de a régi vaskeretes ablakokat kicseréljük egy új szerkezetre. Tehát én úgy gondolom, hogy a közösséget mindig a napi építés teszi élővé, és ezt is tartom a legfontosabbnak.
Ebben az épülő, lélegző, fejlődő közösségben mekkora visszhangja volt ennek az egyesítő zsinatnak, amelyet éppen most ünneplünk?
Hát igen, ez egy érdekes dolog. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó. Nagyon jó. És akivel én beszéltem, az tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy ez valami csodálatos dolog. Ma Magyarországon minden átpolitizálódik. És ezt úgy láttam tulajdonképpen, hogy ez az esemény, ez megmarad annak, ami nagyon örülök neki, hogy amikor meghatározták a célt, nem felejtették el megjegyezni azt, hogy végül is ez valamilyen értelemben válasz, egy református válasz a december 5-i népszavazásra. Én úgy gondolom, hogy ezek a kezdeményezések emelik igazából nemzetté a nemzetet, és úgy gondolom, hogy valójában az egyes nemzettagok lelkében kell megszülessen az összetartozás élménye. Az egy jó dolog, amikor egy nép, egy nemzet összeáll és megpróbál odafigyelni a történelem viharaiban elveszettnek vélt részeire. Ez egy jó lehetőség arra, hogy újraépüljünk.
Amikor a Felső Zsolcáról elindultál, amikor elfordítottad a slusszkulcsot, milyen gondolatok fordultak meg a te fejedben?
Mindenkinek van egy nagy álma, mindenkinek van egy nagy élménye. Én megmondom őszintén, reggel fölkeltem, elővettem a Calvin kalandáriumot, és elolvastam Illyés Gyula a Genfi Reformáció emlékműnél című versét. Lehet, hogy ezt most nem jól mondtam, de már most ez tulajdonképpen nem is lényeges. És én megmondom őszintén, hogy ezt úgy évente többször el szoktam olvasni. Az a pár sorra tetszik tulajdonképpen egyébként a versnek, amikor azt mondja, hogy azt írja a költő, hogy gondoltad-e, vagy hitted-e, hogy ilyen-olyan magyar, azaz bizonyos ilyen-olyan magyar. Hát bizony ilyen-olyan magyarok vagyunk, és ebből az ilyen-olyan magyarból az a magyar legyen, akire úgy összességében büszkék tudunk lenni. Ezért úgy érzem, hogy ezt a felelősségérzetet kell mindenkiben tudatosítani. Mert azok annak idején, akik megtették, és tulajdonképpen tényleg leszámolva az avitta, a bűnös, az üzleti, vallási szemlélettel, és megpróbáltak visszatérni az igéhez. Hát ez egy óriási nagy élmény számomra, hogy voltak emberek, akik gályarapságot vállaltak, halált vállaltak, üldözést vállaltak, mártíromságot vállaltak, de ez igaz, valójában a versben írja, hogy lett volna-e, ha nincs Giordano Bruno. Hát bizony vannak olyan dolgok, amikhez álhatatos emberek kellenek, és olyan emberek, akik tényleg vállalják a hitük miatt az üldöztetést, a gályarapságot, a terheket, és amikor valójában meg bicsaklik az ember, és gondolja ezt, hogy hiába. Hogy hiába, de ez a hiába az, amire mindig meg kell keresni a választ, hogy nincs hiába. Hát vannak események, amik tovább viszik az ember. Óriási élmény volt a slusszkulcs elfordulása után, amikor megálltam Debrecenben, és láttam a nyüzsgő tömeget, és elmentem a térre, és láttam, hogy több ezer ember, több tízezer ember szerintem kint van a téren. Tehát beláthatatlan volt a tér, és láttam az iskolás sátrakat, az óvodás sátrakat, a kézműves sátrakat, láttam az egyszerű embereket, és láttam a zászlókat, láttam a feliratokat.
És gondolom, hogy ezt a hihetetlen élményt fokozta az is, ha visszagondoltál arra fizikálisan és képletesen is, hogy a mi ifjúságunkban, mert hogy te is ide jártál középiskolába a 70-es években, az a tér, amiről most beszélsz, mennyire üres volt.
Így van, hát valójában így van, hogy ez a tér valójában üres volt, és de Debrecenben egyébként jó visszajön, szóval Debrecen egy teljesen más világ, szóval nekem egy örök példa Debrecen. Tavaly elhoztam a polgári körtét a Debrecenbe, elmentünk a múzeumban, megmutattam nekik az ecetfát, és megmutattam Debrecent, és hihetetlen jó érzés volt, hogy úgy mentünk utána a Karcagi Birka Fesztiválra, hogy előtte kulturális program volt Debrecenben.
Ez csak a személyes kötődés miatt van így, vagy egyébként tényleg érezhető Felső Zsolcán is, és Borsodban és a Bújban is a debreceni református szellem és a debreceni kultúra kisugárzó ereje?
Debrecennek mindig van egy példamutató ereje. Az utóbbi időben azért az ember odafigyel Debrecenbe. Túl a politikán Debrecennek a Főnix csarnok, drukkolunk a Lokinak, a szomszédvár szerepére büszkék vagyunk, örülünk annak, hogy ide beruházások jönnek. Sokan büszkén mondjuk azt, hogy ide jártak ismerőseinek gyerekei, itt végeztek egyetemen. Szóval nagyon-nagyon jó érzés Debrecenre gondolni, és jó, hogy van egy ilyen zászlós hajója az országnak.
Picit megérintett a történelem. Mert hát valószínű, hogy a mai nappal egyház történetet írtunk.
Igen, ez egyház történet. Vagy amikor itt volt a világ találkozó, a református világ találkozó, de jó, azt be lehet illeszteni a sorba. De azt, hogy egyesíteni a Kárpát-medencei református közösséget, hát ez valami fantasztikus.
Nyilván valamilyen üzenettel fogsz hazatérni. Bár még keveset láttál a konkrét eseményekből, hisz érkezésed után, mondjam azt, hogy majdnem azonnal lecsaptam a lehetőségre, hogy beszélgessünk. Valamilyen üzenettel fogsz hazatérni, ebben biztos vagyok.
Biztos viszem azt a üzenetet, ahogy bementem a jelképes Kárpát-medencébe, és ahogy leterítettem a földet. Tulajdonképpen érdekes, hogy a marék földet, ahogy leborítottam, és akkor volt benne egy-két ilyen gasszál a földembe, és tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy át kellett volna, hogy rostáljam ezt a földet, vagy valami De tulajdonképpen úgy gondolom, hogy igaz a gondolat, hogy így vagyunk együtt tulajdonképpen. A földhöz hozzátartozik a növényzete is, hozzátartozik a kavics is. Különböző területekről különböző minőségeket hozunk össze. Az a lényeg, hogy jól műveljük, és akkor ki tudjuk gyomlálni a gyomot ennek a népnek a lelkéből.
Így legyen.
Én is ezt remélem.
Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.